Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról, kintről könnyebb.
A Marosvásárhelyi Rádió Kispad című sportműsorában sok szeretettel köszöntöm Móré Tamás íjászt, a Marosvásárhelyi Városi Sportklub kiváló versenyzőjét. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Hát részemről az öröm. Szép jó napot kívánok, Móré Tamás vagyok, és amint Kádár Zoltán is elmondta, íjászattal foglalkozom egy ideje.
Egy ideje? Mennyi az az ideje?
Hát én 6,5 éves korom óta íjászkodom, most vagyok, mindjárt töltöm a 19-et, úgyhogy egy olyan 13 éve körülbelül már űzöm ezt a sportot.
Rengeteg érmet gyűjtöttél össze az országos bajnokságokon, kupaversenyeken, nemzetközi tornákon. Melyikre vagy a legbüszkébb?
Az egyik legbüszkébb a világbajnoki aranyérmem, amire vagyok a legbüszkébb. Azon kívül pedig idén, amit összetudtunk állítani a csapattal, hát az indoor európai második helyzet a törökök ellen a döntőbe, hát az egy fantasztikus párbaj volt. Az a második érem, amire a legbüszkébb vagyok.
Tudom, hogy ez a törökök ellen nagyon kiélezett volt.
Igen, hát ők az egyik legjobb csapat. Tehát tényleg, főleg így Európában kevés olyan ilyet tudok mondani, akik náluk tényleg jobbak világszerte, úgyhogy nagyon örültem, hogy a csapatommal sikerült ellenük lőnöm.
Hogy lesz valakiből íjász? 6,5 éves korodban kezdted el, hát gondolom akkor a legtöbb gyerek legfennebb ilyen játék íjjal lő, ilyen gumitappancsossal, vagy esetleg jobb esetben fából készült, kihegyezett kicsi faágacskákkal próbálkozik. Te hogy találkoztál ezzel a sportággal?
Hát a kezdetekben édesapámnak tetszett meg ez a sport, úgyhogy ő házilag sílécből csinált két kart, és az íjnak a közép részét az pedig kifaragta ő fából. Ő egyébként asztalos a végzettsége, úgyhogy ez neki eléggé ügyesen ment. Avval kezdtem el először lőni, utána pedig az egyik munkatársa ajánlotta fel, hogyha szeretnénk, akkor elmehetnénk a marosszéki íjászokhoz, bár egy-két edzésre, hogy nézzük meg, miből áll, és hogy tudjunk tartozni egy klubhoz. Úgyhogy onnan kezdődött az egész, hogy oda is benéztünk, és akkor ott ragadtam.
Mi vonzott téged az íjászatnál, és most már a marosszéki íjászoknál a szinte versenyszerű íjászat, vagy már sportszerű íjászatnál?
Hát kezdetben mindenféleképpen az ösztönözött a legjobban, hogy minél pontosabban tudjak lőni. Ugye ez ilyen kis rajzfilmek, meg filmek hatására. Ez ilyen nagyon-nagyon vagány dolog volt szerintem, hogy valaki pontosan tudjon lőni, és oda lőni, ahova tényleg néz. Utána pedig, ahogy elkezdtem íjászkodni, az egyik legszebb dolog, amit megtapasztaltam az íjászatban, az, amikor repül a nyílvessző, mert nekem lényegében azt tetszik a legjobban, amikor ellőm a nyílvesszőt, és látom, hogy repül, és így sokszor a saját hétköznapi gondolataim is vele repülnek, az ilyen aggodalmak, meg stressz, meg ilyenek, úgyhogy...
Minden egyes kilőtt nyílvesszővel? Elrepül egy gond?
Hát mondhatni, igen.
De hát ez nem tart sokáig, az pár tized másodperc, vagy mennyi idő alatt ér a célba? Nyilván vannak különböző távolságra a felhelyezett céltáblák. Mennyit ül a levegőben a nyílvessző?
Hát tényleg nem sokat egyébként. Most 10 méteren közel majdnem semmit, de ilyen 70 méteren körülbelül egy olyan 1,5 másodpercet. Tehát annyi időt így tudok csodálkozni benne, ahogy szép nyíl egyenesen repül. Úgyhogy igen.
Gyerekkorodban ki volt a kedvenc hősöd, Tell Vilmos vagy Robin Hood? Ugye mind a kettő az íjászkodásról volt híres.
Hát a legelső ilyen hősöm az Robin Hood volt. Szerintem mind közel majdnem minden íjásznak. Ő a legismertebb. És aztán, ahogy így a sportjászattal folytattam, így kezdtem figyelmes lenni más tényleg igazi embernevekre is, úgyhogy utána pedig már azok motiváltak, hogy olyan legyek, mint ők.
Ez ugye Robin Hood ketté tudta lőni a központban lévő nyílveszőt is. Ez volt neked is a vágyad, az álmad akkor, vagy inkább, mint Elvill, most kilőni valakinek a fejéről az almát?
Hát az a helyzet, hogy nekem is összejött jó sokszor. Az elején vicces volt, és tényleg élveztem széttérni a nyílveszőket, de...
Mikor rájöttél, hogy milyen drága egy nyílvessző után?
Igen, szóval most meg már inkább próbálom elkerülni, nem szeretném őket széttörni. Nem egy olcsó dolog, úgyhogy hogyha az ember sokat tör, sokat is kell fizessen, úgyhogy igen. Most már inkább elkerülöm őket, ha lehetséges.
Pontnak számít, hogyha beáll a nyílvessződ egy másik nyílvesszőnek a végébe?
Igen, persze. Tehát lényegében, hogyha tegyük fel tízesbe, ellövök egy nyílvesszőt, és beleáll úgy, mint a Robin Hood-os nyílvessző, akkor ugyanúgy megadják a tízest. Szóval azért nem veszítek pontot.
Mikor kezdted el igazából úgy a versenyeket, amikor kezdted már megszokni a versenyek hangulatát?
Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon profi szinten 2018 februárjában kezdtem. Akkor szereztem meg az európai bajnoki címemet a berbó kategóriába, és utána váltottam át olimpiára egyből.
Ez a bocsáss meg csak azért, hogy a hallgatóinknak is egy kicsit pontosítsuk, hogy a két íj között azért lényeges különbség van.
Igen, ezt most el is ki is fejtem, tehát az olimpiai íjnak célzói stabilizátori vannak, szóval egy sokkal komplexebb íj, sokkal pontosabban is lehet vele lőni, de ugyanakkor sokkal több technikai gyakorlatot is igényel. Tehát mivel pontosabban lehet vele lőni, ezért a szint is nő. Tehát így ezáltal mindenki sokkal nagyobb pontokat ír el, nehezebb kitűnni, és egyszerre nehezedik az egész. Most például a berbóban, ott én a nyílvesszőnek a hegyével céloztam, ez majdnem egy ösztönös íj kategória, mondhatni, mondjuk annál egy kicsit komplexebb, de az olimpiaihoz képest mégiscsak egyszerűbb, és ott még belefért néha egy-egy tévedés, de az olimpiainál már nem, tehát ott már nem lehet.
A Kispadot hallgatják, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsorát, Móré Tamás íjásszal beszélgetünk. Térjünk vissza akkor 2018 februárjában, amikor elkezdted a profi sportot.
Igen, az egy elég érdekes dolog volt. Kacsó Sándort megismertük, már azelőtt egy-két éve már ismertem, és ő segített abban, hogy elkezdjem ezt az egész olimpiai íjjal a pályafutásomat. Akkori legjobb romániai csapathoz le tudott engem igazoltatni, az a Széchenyi Déva volt. Tehát, hogy én a Dévai Sportklubnak lőttem eléggé hosszú ideig. A bemutatkozásom már egy eléggé érdekes dolog volt, tehát sokkal gyorsabban fejlődtem, mint bárki, akit addig láttak, és sokkal gyorsabban értem el nagyobb pontszámokat. Szóval eléggé különlegesnek tartottak, már így a kezdetektől fogva, úgyhogy szerencsém volt, mert ezt meg is tudtam tartani, és azóta tudok fejlődni, most már kicsit statikusabban, de egy adott szint után már nehezebb.
Nyilván, hogy ez exponenciálisan csökken ez a fejlődés, mert hova fejlődjél? Hát nyilván van hova fejlődni, vannak még világbajnoki címek, van még olimpia, tehát oda lehet fejlődni, de nyilván ezeket a versenyeket mondjuk úgy a extrém esetben gyengébb eredménnyel is meg lehet nyerni. Mondom, hogy extrém esetről beszélek. Tehát az IASZ-nak az a célja, hogy minél nagyobb pontszámot gyűjtsön össze. A lehető legnagyobb pontszámot.
Így van. Tehát ha már pontszámokról beszélgetünk, egy rendes kinti verseny, ami ugye áll különböző távolságokból, ez az embernek az életévétől függ, de én most már csak 70 méteren versenyzek.
Felnőttél?
Hát igen. Az U21 és a felnőtt kategória az mind 70 méter, úgyhogy nekem az életem hátralevő része az már csak 70 méterrel fog telni. Ez úgy néz ki egy verseny, hogy 72 nyilvesszőt lőünk le, ez 12 sorozatban, 6 nyilvesszővel sorozatonként. A legnagyobb pontszám az a 10-es, egészen egyig megy vissza, ugye, ez az 1-es a legkisebb kör, és a 720 pontból a lehetséges legtöbbet kell összeszedni ahhoz, hogy a kvalifikáción ugye az ember első legyen. De igazából ez az egész kvalifikáció dolog, ez csak egy ilyen ranglista felállító dolog, szóval függetlenül attól, hogy hányadik lesz az ember a kvalifikáción, meg lehet nyerni a versenyt. Általában a következő nap számít sokkal jobban. Vannak a kiütős párbajok. Ezek általában úgy zajlódnak, hogy ugye a kvalifikációs lista szerint például, hogyha az első 64 ember megy, akkor az első lő a 64-kel, a második a 63-kel, és ez így szűkül be egészen a közepéig, és ugye bárkit ki lehet ütni, azok már csak ilyen három nyilvesszős sorozatok. Három nyilvesszőből, aki több pontot lő, az kap 2 pontot, ez a set pont. És aki a 6 set pontot eléri, az nyer. Esetleg, hogyha 5-5 lesz, ami eléggé ritka eset, azt úgy lehet egyébként elérni, hogyha egy azonos pontot lő a két ember, akkor kapnak 1-1 pontot. 5-5-nél pedig shoot-off van, az pedig úgy néz ki, hogy mind a ketten 1-1 nyilvesszőt lőnek, és aki közelebb lő a közepéhez, az nyer. Úgyhogy azt pedig már nem is szokták ismételni, vagy csak nagyon-nagyon ritkán mérnek egyből, tehát hogyha nagyon közel van a két nyilvessző egymáshoz, úgy is kimérik, és így döntik el, hogy ki megy tovább.
Az idén neked volt egy ilyen 5-5-ös szétlövésed, ha jól emlékszem, és hány milliméteren múlott?
Hát 2 milliméter kellett volna, hogy nyerjek. Egy 1,5-lel kaptam ki körülbelül, tehát 70 méteren a 9-es számot lőttük meg mind a ketten, és az ellenfelemé az a 9-esnek a közepe volt, és az enyém pedig a 9-esnek a széle, úgyhogy az egy hihetetlen dolog volt. Ami egyébként engem nem zavar, egyáltalán, tényleg én szívből gratuláltam neki, mert tényleg, tehát már azon a szinten vagyok, hogy ahogy tudok nyerni, ahogy tudok veszíteni is. Nem zavar feltétlenül, hogyha valaki egy versenyen jobban teljesít nálam, ez csak motivál arra, hogy ennél már csak jobb legyek, ne kerüljek shoot-offra.
Hát igen, ezt elkerülni mindig jó. A Kispadot hallgatják, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsorát, Móré Tamás IASZ-szal beszélgetünk. 720 pont a maximális, hol áll most a világrekord?
Tehát nálunk az olimpiai kategóriában 702 a világrekord, a 720-ból. Az egy elképzelhetetlen teljesítmény. Olyan precizitást igényel, hogy az hihetetlen. Hát ezt nem most állították fel, ez már egy jó pár éve áll ez a rekord, de azóta is kevés ember lőtt 700 körül. Tehát ugye az átlag teljesítmény, ami már tényleg nagy színnek számít, az a 680 és a 690 között van. Most ez a 10 pont, az pedig rengeteg. Tehát az
milliméterek.
Igen, tehát az a 10 pont, az rengeteg. Egy-két pont is már azon a szinten nagyon-nagyon sok, hogy stabilan az ember egy annyit rárakjon a teljesítményre. Úgyhogy nekem is van mit dolgozni.
Te hol állsz most jelenleg? Mennyi az egyéni csúcsod?
Hát az egyéni csúcsom most versenyen 660 fölött egy kicsivel, de most az edzés az meg lényegében szerintem kár mondani, mert edzésen mindenki jobban lő. Most persze nekem is nagyobb edzésen, de ezt át kell valahogy ültetni a versenykörülményekbe is.
Apropó, te versenyző típus vagy? Azaz nyomás alatt jobban tudsz teljesíteni? Hogy látod?
Szerintem igen, és ez az egyik szerencsés eset. Ugyanis ismerek egy csomó olyan embert, aki például kvalifikációban nagyon-nagyon jól lő, akkor nincsen akkora nyomás az embereken. De amikor szemtől szembe áll egy ellenféllel, és tényleg párbajozni kell, akkor pedig szétesik, mert jön a stressz. Úgyhogy...
Most bocsáss meg, kacagtam egyet, hogy szemtől szembe áll egy versenyzővel, átvitt értelemben, nem úgy kell elképzelni, hogy kilövik egymást. Jó, egy kicsit fantáziáltam én a magyar nyelv szépségén.
Hát igen, igen, igen. Általában nem lövünk emberekkel. De igen. Igen, úgyhogy...
Fantasztikus felkészülést igényel ez a sportág, az íjászat. Bizonyára a hallgatóink közül is sokan fogtak életükben, kezükben egy íjat, és megpróbáltak célozni. De azt a teljesítményt, hogy ezt a 72 lövést kibírja valaki, 100%-os vagy 110%-os koncentráltsággal, és ezen kívül még fizikailag is bírja azt a megterhelést. Én úgy gondolom, hogy ez tényleg profi emberek kellenek, és fantasztikus felkészülés áll minden sportoló háta mögött. Mielőtt a mentális felkészülésre rákérdeznék, azért hadd kérdezzem meg, hogy mekkora súlyt húzol te minden egyes lövésnél, hiszen azt az íjat meg kell feszíteni.
Hát az én íjam az most 41,5 fontos az én ujjamon, tehát az én húzás hosszomon. Ez nem egy csigás íj, úgyhogy ez nem könnyül ki a végén, vagy ilyenek. Ez minél tovább húzza az ember, annál keményebb lesz. Úgyhogy,
azt kilóra vagy gramra lefordítva?
Megpróbálom kiszámolni.
Azért lenne úgymond érdekes, hogy kiszámoljuk, hogy mennyit súlyzózol te egy-egy lövés alkalmával, illetve egy-egy ilyen verseny alkalmával. Erre komoly fizikai felkészülés is kell.
Tehát itt az én számításom szerint 18,8 kiló
az egy húzás.
Az, amit húzok, igen, és tartok három ujjal. Ezt persze úgy kell, hogy az ember ne remegjen, és azért a 70 méteres távolság az meg eléggé messze van, szóval egy körülbelül egy milliméterrel, hogyha tegyük fel, az én kezem az elmozdul, az a céltáblánál egy olyan 50-60 centi. Tehát ez ugye eléggé sokat kell ahhoz gyakorolni, hogy mindig ugyanoda menjen a nyílvessző, vagy legalább sárgába.
Hogy lehet ezt gyakorolni? Értem én, hogy lehet súlyzózni, az ember megpróbálja a specifikus mozgásokat elvégezni, de ott ki is kell tartani azt az íjat egyrészt, másrészt pedig 72-szer kell kitartani azt az íjat, úgyhogy az izommemória az a 72-nél is ugyanúgy működjön.
Hát igen, általában egy edzésem az minimum a versenynek a duplája, tehát az tényleg az minimum, amit muszáj megcsináljak, ez a 144 nyílvessző, az a legalább, tehát ez. De általában legalább 4-szer annyit lövök egy edzésen, mint egy versenyen, amennyit kell lőni. Így nekem már nem megterhelő az, hogy 72 nyílvesszőt ellőjek. Most én, ahogy elkezdem, úgy fejezem be. Tehát én már nem kell azon gondolkodjak, hogy elfárad a kezem, vagy elkezdek remegni, vagy ilyenek, mert ha napi közel 400 nyilvesszőt lövök, akkor az a 72, az nem olyan sok. De tegyük fel, hogyha egy olyan ember kezdene ellőni az én íjammal, aki életében még olimpiai íjat nem fogott, és nem is íjászkodott, ő nem tudna lőni olyan sokat. Szóval ő nem bírna ki, szerintem, hogyha felnőtt emberről beszélünk, 25 nyilvesszőnél többet.
És itt még nem beszéltünk a célzásról.
Igen, szóval esetleg lehet, hogy tudna vele lőni, de nem tudna célozni. Tehát az a helyzet, hogy tényleg ilyen átlagban 5-6 másodpercet tartom, és azt úgy, hogy nem mozdul meg a célzó. Tehát hogyha lehetne csinálni egy ilyen lézeres tesztet, mert általában azokból látszik, hogy mennyire mozdul a célzó tartás közben, ott szerintem sok ember elbukna.
A profik már így készülnek? Lézeres ellenőrzéssel, vagy nem lézeres célzással?
Hát igen, én is csináltam már ilyen teszteket, én kifejezetten élvezem. Úgyhogy ezt általában az edző szokott nézni, egy ilyen viszonyítási pontot, rárakom, tegyük fel a célzót a sárgára, és akkor megnézi, hogy a lézer az hova jön, és akkor elképzeli azt a sárga kört a lézer köré, és ahogy kimentem a sárga körből, legalábbis az elképzelt sárga körből a lézerrel, akkor állok meg a lövéssel. Tehát ezt általában úgy, hogy legalább 1,5 percet kell tartsam kihúzva az ilyet. Tehát ennek az a lényege a tesztnek.
1,5 percet tartott a 18 kilót.
Igen.
Szép kis teljesítmény, le az összes kalapokkal. Mondtad, hogy egy ilyen rövid elmozdulás mennyit jelenthet egy táblán. Ez azt jelenti, hogy neked ott gyakorlatilag mozdulatlanul kell állnod. Tehát nagyon-nagyon minimálisat kell korrigálja, de már egyszerűen az íj felhúzása, felemelése is egy olyan pontba kell történjen, amellyel gyakorlatilag az a lövési íjat meg, a lövési ívet meghatározza, nem?
Hát igen, de ez is úgy van.
Nem mozduljál nagyon sokat, mikor megfeszítetted az íjat.
Igen, tehát nem, én nagyon-nagyon önkeveset mozgok. Azért, mert rengeteget edzettem, és már olyan izommemóriám van, hogy közel, ha én 70 méteren rá se néznék a céltáblára, és kihúznám az ilyet becsukott szemmel, még úgy is elkapnám legalább a céltáblán. Tehát körülbelül már ösztönből tudom, hogy milyen magasra kell emeljem az első kezemet, hogy húzzam az ilyet, milyen pozícióba, úgyhogy ez már olyan, hogy általában, hogyha nem figyelek oda, és kihúzom az ilyet, már pirosba vagyok. Tehát az meg a sárga mellett van, úgyhogy egy millimétert se kell mozdítsam az én kezemet ahhoz, hogy már tízesbe legyek.
Mentálisan erre hogy tudsz készülni? És mentálisan hogy készülsz, hogy azokat a kritikus pontokat, amikor ugye teljes csendre és mozdulatlanságra van szükséged, ezeket 72-szer meg tudjad valósítani a versenyen. Nyilván gyakorolod 144-szer, gyakorolod 2x144-szer, de a versenyhelyzet az mégiscsak teljesen más.
Hát igen. Tehát a versenykörülmények azok nagyon-nagyon eltérőek egyik a másiktól. És mindig minél nagyobb a stressz nálam, vagy minél nagyobb a tét, annál jobban próbálok fókuszálni csak arra, hogy amit csinálok én a lővonalon. Tehát nem az utóbbi időben elkezdtem koncentrálni arra, hogy lőjek tízest, vagy hogy lőjem meg a sárkát, vagy hogy ilyenek, de ez egy téves dolog, úgyhogy ebből próbálom magamat kiszedni, és csak arra gondolni, hogy felemelem az ilyet, kihúzom az ilyet, húzom, tolom folyamatosan, mert egyébként mi nem tartsuk az ilyet, hanem folyamatosan húzzuk és toljuk, és ott tartani a sárgába a célzót, de hogy nem fókuszálni arra, hogy most tízes lőjék. Általában ez úgy szokott lenni, hogyha az ember arra fókuszál, hogy mit lőjön, azt nem fogja meglőni. Szóval inkább arra kell koncentrálni, hogy hogyan lövünk, nem hogy mit.
Kell ehhez sportpszichológus segítsége? Ahhoz, hogy ilyen magas szintre el tudjál jutni?
Biztos vagyok benne, hogy igen. Én is jártam eléggé sokat, de az utóbbi időben abba maradt. Most el szeretném kezdeni, és szeretnék jelentkezni ilyen különböző mental training kurzusokra is. Szeretnék alapból tanulni ebbe a témába is eléggé sok dolgot, hogy tudjam magamat is fejleszteni, és esetleg, hogyha majd a későbbiekben lesznek tanítványaim, akkor őket is tudjam esetleg segíteni, ugyanis Romániában ez nagyon alá van becsülve, ez az egész mentális dolog, pedig az íjászat nagyon-nagyon sok ember szerint legalább 80% a mentális, és 10% a felszerelés és a technika és minden más. Úgyhogy mentális, tehát ez az egész híjászat, ami egy mentális sport igazából, nem fizikai.
Picit összehasonlítva a Forma 1-jel, ott is fantasztikus mentális felkészülésben van részük ezeknek a sportolóknak. Másrészt óriási a fizikai terhelés, kibírni azokat a nagy gyorsulásokat, lassulásokat, a géket. Harmadrészt pedig ott van ugye a technika. Azt látjuk, hogy egy világbajnok pilóta a következő esztendőben átigazol egy másik csapathoz, egy más technikával, nem biztos, hogy ugyanazt a szintet el tudja érni, sőt azt látjuk, hogy nem. Nálatok mennyire fontos a felszerelés, a technika? Hiszen azt látjuk, a kívülállók azt látják, hogy gyakorlatilag a két íj egyforma, és mégsem egyforma.
Hát én ebből a szempontból nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, ugyanis a Városi Sportklub és a Klini Lab nekem eddig rengeteget segített, voltak más szponzoraim is, a MOL például, és rengeteg felszerelést kaptam tőlük, és tényleg a csúcsot, úgyhogy ebből a szempontból nem tudom hibáztatni a gyenge teljesítményemet, szóval ez...
Hát a technika nem kifogás.
A technika nálam nem kifogás, ez úgy van, hogyha gyengén lövök, az akkor tőlem jön, tehát...
De valóban vannak ekkora különbségek a technika és technika között?
Vannak, tehát íj és íj között nagyon nagy a különbség. Kettő ugyanolyan íj nem létezik ezen a világon, tehát hogyha egyébként már próbálkoztam összeállítani két ugyanolyan íjet, és nem jön össze, tehát ez nem lehet. Úgyhogy tényleg minden tökéletesen ugyanolyan legyen, és ugyanúgy dobja a nyilvesszőt, olyan nincsen. Tökéletes íjak se léteznek szerintem, de a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jók, olyanból van egy pár nekem, úgyhogy tényleg nem tudom hibáztatni a felszerelést, hogyha nem úgy lövök, ahogy akarok.
A Kispadot hallgatják, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsorát, Móré Tamás íjásszal beszélgetünk. Egy parkban, ahol fúj a szél. Az íjászok számos alkalommal meg kell küzdjenek az időjárási viszontagságokkal, és akkor itt jön már bele egy kicsi fizika is az egész sportágba, mert bizony egy nagyobb szél esetén teljesen más lesz a nyilvesszőnek az íve, még akkor is, hogyha pillanatok alatt a céltáblába fúródik, annak is van légellenállása, azt is megváltoztatja, annak is van gravitációja. Ezeket hogy kell elképzelni, hogy ezeket te már ösztönből tudod, vagy amikor ott vagy, akkor elkezded számingálni szélerősséget, és akkor tudod, hogy hány millimétert, vagy mikromillimétert kell arrébb állítsad?
Hát ez egy nagyon-nagyon hosszú téma, erről rengeteget lehetne beszélni. Hát amikor én lövök, most már van annyi tapasztalatom, hogyha megnézem, tegyük fel a zászlókat, akkor így tudok korrigálni célzóból egy annyit, hogy jobbra-balra fel-le. Most tegyük fel, ugye, hogyha szemből fúj a szél, akkor a nyilvessző az alá fog menni. Hogyha hátrébről fúj, tehát hogyha a hátam mögül fúj a szél, akkor felfele fogja vinni a nyilvesszőt, ha jobbról, akkor persze balra, és hogyha balra, akkor jobbra. Most ez nagyon sokat függ a szélerősségtől, Eddig a legdurvább pálya, ahol voltam, az Írországban volt. Tehát ott olyan szél volt, hogy én nem hittem legalábbis a szememnek.
Ezt emlékszem a beszámolódra, hogy ugyanezt írtad le szó szerint, hogy nem hitted el, hogy milyen körülmények vannak.
Hát én eddig nem gondoltam volna, hogy egy nyílveszőt ennyire elvihet a szél. Ott is, ott 60 méterre előttem, de úgy, hogy egy egész céltáblát tévesztett a nyílvessző, tehát az egy olyan körülbelül 2 méter.
Tehát a szomszédjában lőttél?
Igen. Tehát...
De legalább középre?
Hát igen, azt sokat kellett ott korrigálni, és állítgatni, és mindenféle. Az egy brutális pálya volt. Általában nem szokott ilyen erős szél lenni, de van még egy elég érdekes téma, az például az, hogy hogyan fúj a szél. Most egy pályán, ugye általában három helyen tudom a szelet nézni. Szoktak lenni zászlók a céltábláknak a tetején. Szokott lenni a pályának a közepén, 35 méternél, és persze minket is fúj néha. És ez sokszor nagyon érdekesen kell matekezni, mert a három helyen különböző erősségű szél fúj, vagy nem is fúj egy adott helyen. Tehát például nálam fúj a céltáblánál fúj, de például középen nem. Vagy középen fúj, nálam se, és a céltáblánál se. És akkor ezt így mind külön-külön kell számigálni. Ez érdekes.
Ezt mind kell kompenzálni valahol.
Igen. Igen, tehát ezt itt tényleg a matek az megy, és hogyha pedig elszámoljuk, akkor pedig csodálkozunk, hogy miért ment el a nyílvessző, pedig mi oda céloztuk, oda kellett volna menjen.
De ilyenkor zavarba kerül az ember, mert oké, teszem azt fel, feláldozol egy nyílvesszőt arra, hogy megismerd a pálya specifikumát, vagy a szél erősségét. Mondjuk nem tudom, hogy ez így van-e, vagy sem, hogy feláldozhatsz-e egy nyílvesszőt erre, de hogyha kiszámolod, és meggyőződésed, hogy oda kellene menjen a nyílvessző, és mégis teljesen más irányba megy, akkor ez összezavar.
Igen, tehát ez eléggé zavaró dolog. Általában a kvalifikációk előtt mindig szokott lenni egy hivatalos edzés. Ez a versenypályán történik, úgyhogy általában mindenki szokott arra figyelni, hogy felméri az ilyen helyzeteket. Ez ritkán változik egyik napról a másikra nagyon sokat. Volt, hogy változott, hogy tegyük fel, nem fújt úgy a szél, vagy ilyenek, de ez elég ritka. Szóval általában a szeles pályák azok szelesek maradnak, és amik naposak, azok meg naposak maradnak. Úgyhogy ez ritkán változik. Akkor ismerjük ki a szelet igazán, amikor a hivatalos edzésen lövünk, és igyekszünk a legjobb tudomásunk szerint lőni a kvalifikáción és a párbajokon is.
A Kispadot hallgatják, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsorát, Móré Tamás íjásszal beszélgetünk. Apropó mentális felkészülés, épp mielőtt elkezdtük volna ezt a beszélgetést, elmondtad, hogy leszaladtál egy maratont. Gratulálok ehhez a teljesítményhez, hiszen ez egy hatalmas megvalósítás. Álmod volt, hogy szaladjál, vagy térsz át most már más sportágra?
Áttérni nem térek át, viszont annyit elmondhatok, hogy vannak terveim, inkább a triatlonnal, de ugye ez eléggé részes szerve a futás is. Tehát a futást ezt nem olyan nagyon-nagyon rég kezdtem komolyabban venni, az idén hát a jó idő kezdetével kezdtem el én is jobban futni, meg többször, és hát az idénre a félmaraton volt betervezve, azt sikeresen teljesítettem, és nem éreztem olyan nagy megerőltetésnek. Ezt azért mondom, mert ugye az első félmaratonom volt, és még nem volt amihez mérdem, és így akik futottak már félmaratont, maratont, azok mondták nekem, hogy általában az ilyen 19. kilométer után már nagyon-nagyon szenvedős az egész, úgyhogy én pedig így raktároztam az energiámat, és túl sokat raktároztam, úgyhogy azért volt könnyű. Hát ez a maratonnál már nem így volt. Ott azért már meg szenvedtem a végefele. Ezt főként a mentális erősségemnek csinálom. Nem megyek a nagyon gyors időre, vagy tényleg arra, hogy meghalljak, vagy ilyenek így a dolgokba, csak tényleg így általában az van a fejemben, hogy amit így elhatározok, azt meg kell valósítani. Hát én úgy mentem fel, ugye a Somin szaladtam le a maratont, úgy mentem fel, hogy én meg akarom csinálni a maratont. És addig nem megyek haza, ameddig a 43 kilométer, mert annyit szaladtam, 43 kilométer, az nincsen meg, addig nem megyek haza. És nem is fentem addig haza, ameddig meg nem lett. Úgyhogy főként ezért csinálom, és nagyon-nagyon-nagyon jól esik a végén, amikor elértem azt, amit tényleg akartam, és nem adtam fel. Ezt amúgy mindenkinek javaslom, hogy egy pár célt tűzön ki az életébe, ami fizikailag megerőltető, de persze legyen reális, szóval azért edzés nélkül ne fogjunk neki maratonozni, de ez jól tud esni az ember lelkének, hogyha sikerül legyőzni egy ilyen nagy célját.
Az íjászattal kapcsolatosan milyen cél fogalmazódott meg benned, amit meg akarsz valósítani, amiért küzdesz, amiért hajtasz?
Idénre egy elég nagy célom az, hogy maximális pontszámot lőjek a Zsividin. Ez 900-ból 900 pontot jelent. Ez egy 18 méteres beltéri verseny, 90 nyílveszős kvalifikáció, és ez a nagy célom idénre, hogy döntőbe jussak. Azon kívül pedig, ami így a jövőre nagy célom, az a 28-as olimpia. Tehát a 24-est azt egy kicsit lekéstem, de mivel íjászkodom, és nem például talajtornázom, ahol már 20 évesen mennek nyugdíjba, így az íjászat az mehet majdnem még a világ. A 28-as következik, úgyhogy arra készülök.
A 28-as olimpiára mennyire nehéz a kvalifikáció? Egy hosszú folyamat, és ugye most még az elején vagyunk.
Hát nagyon nehéz. Tehát a kvalifikáció abból áll, hogy van 64 hely, és a világon a 64 legjobb íjász kerül oda. Tehát ott nincsen olyan, hogy valaki véletlenszerűen jut be, vagy ilyenek. Ott tényleg a legelitebb sportolók vesznek részt azon a versenyen. Hát nekem nagyon nagy álmom, hogy olimpiára kijussak. Persze nem csak úgy, hogy kijussak, hanem akkor már élvezem is, és jót is lőjek ott is. Úgyhogy hát az a 64 hely az nagyon szűkös. Tehát így a világranglistát, hogyha az ember megnézi, nagyon-nagyon jó íjászok vannak, akik stabilan nagyon-nagyon jók, és nehéz közéjükbe velgődni.
Neked milyen világranglista helyezésed van?
Hát most a felnőttek között a 300. hely körül vagyok, olyasmi.
De neked még mindig az U21 a legfontosabb.
Igen, szóval én még az U21-be tartozok, és még jövőre is U21-es vagyok. Jövő után kerülök fel szeniorba, de addig már szeretnék javítani. Tehát legalább a top 200, ez így jövőbe, és jövő után pedig felfele. Tehát nem ranglista szerint veszik feltétlenül az olimpiai kvalifikációt, ez egy eléggé szerencsés dolog nekem. Lehet kvalifikálódni nagyobb versenyeken is, ott pedig nem nagyon számít az, hogy ki hányadik a világon, mert abszolút mindenkit ki lehet ütni. Ez egy eléggé kegyetlen sport, itt nem, mivel nem a fizikai felkészülés számít olyan nagyon, ezért egy idősebb embernek sincsen feltétlenül előnye hozzám képest, úgyhogy igen, igyekszem, hogy lehet.
Igyekezzél minél jobban, és miért ne találkozzunk Los Angelesben az olimpián.
Úgy szeretném én is.
Megígéred, hogy majd adsz interjút a Marosvásárhelyi Rádiónak?
Persze. Legnagyobb örömmel.
Köszönöm szépen, Móri Tamás, ezt a beszélgetést. Igazán büszkék vagyunk rád.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról. Kintről könnyebb.